Matthew Henry ige magyarázata Máté evangélium a 15. rész első 9 vershez. Akkor írástudók és farizeusok jönnek vala Jézushoz Jeruzsálemből, mondván, miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén mondanékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt, mondván, tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok, aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. És előtelenné tettétek az Isten parancsolatját, aki rendeléseitek által. Képmutatók. Igazán prófétát felülletek Ézsaiás, mondván, ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ige magyarázat. A részről általában. Ebben a fejezetben láthatjuk Urunkat, Jézust, amint tanít, mint nagy főpapunk, amint gyógyít, mint nagy orvosunk, s amint táplálja az övéit, mint a nyájnak nagy pásztora. Mint a lelkek atya, oktatta őket, mint a sátán legyőzője, felszabadította az ördögtől gyötört lelket, s gondot viselt népének testi szükségleteiről is. Itt találjuk Krisztus beszédét az írástudókkal és farizeusokkal az emberi hagyományokról és szokásokról. Első 9 vers. A sokasághoz és tanítványihoz intézett beszédét azokról a dolgokról, melyek megfertőzhetik az embert. 10-től 20-ig terjedő versek. Itt látjuk erejét, amint az ördögöt kiűzi a kanaánita asszony leányából. 21-től 28-ig terjedő versek. És mindazoknak meggyógyítását, akiket csak hozzáhoztak, 29-től 31-ig terjedő versek. És végül 4000 ember megvendégelését, 7 kenyérrel és néhány kicsiny hallal, 32-től 39-ig. Következik a felolvasott első 9 vers magyarázata. Azt szoktuk mondani, hogy a rossz szokások jó törvényeket szülnek. A zsidó tanítóknak saját hierarchiájuk fenntartására irányuló fanatikus buzgósága üdvözítünk számos értékes beszédére szolgáltatott alkalmat, melyekben világosan rámutatott az igazságra, akár csak most itt. Itt találjuk az írástudóknak és farizeusoknak rágalmazását Krisztus tanítványai iránt, amiért mosdatlan kézzel ettek kenyeret. Az írástudók és farizeusok a zsidó vallás vezető emberei voltak, kik az istenfélelmet nyerészkedésre használták. Krisztus evangéliumának nagy ellenségei voltak ők, de ellenállásukat a Mózes törvénye iránti buzgóság színe alá rejtették, holott céljuk valójában az volt, hogy az emberek lelkismeretén zsarnokoskodjanak. Tanult és ravasz emberek voltak. Az itt bemutatott írástudók és farizeusok Jeruzsálemből, a Szent Városból, a Fővárosból jöttek, hová feljártak a nemzetségek, s ahol fennálltak az ítélő székek. Ennél fogva ők jobbak kellett volna legyenek másoknál, de íme rosszabbak voltak a többieknél. Megjegyezhetjük, a külsőleges kiváltságuk, ha nincsenek megfelelőképpen hasznosítva, általában büszkeséggel és gonoszsággal teltek ki teszik az embereket. Íme Jeruzsálem, mely tiszta forrás kellett volna legyen, most mérgezett tóvá lett. Miként lett paráznává a hűséges város? Nos, ha a nagy emberek a vádlók, hadd lássuk, mit vethetnek Krisztus tanítványainak a szemére. Mit hozhatnak fel Krisztus tanítványai ellen? Hát igen, amit szemükre vethetnek az, hogy nem alkalmazkodnak a régiek rendeléseihez. Második vers. Miért hágják át a te tanítványaid a régiek rendelését? És ezt a vádat egy sajátos esetben terjesztik elő, nem mossák meg kezeiket evés előtt. Ez aztán egy rendkívül ilyen nagy vétek, ugye? Ebből láthatjuk, hogy Krisztus tanítványai ártalmatlanul viselték magukat, hisz ennél súlyosabb vétket nem tudtak szemükre vetni. Figyeljük meg, mi volt a vének rendelése. Hogy az embereknek gyakran meg kell mosniuk kezüket, különösen evéskor, mindig. Erre nagy hangsúlyt fektettek a vallásban, azt állítva, hogy a mosatlan kézzel érintett étel megfertőzi őket. A farizeusok maguk is nagy buzgósággal gyakorolták ezt, s nagy szigorúsággal kényszerítettek másokat is erre. Bár nem polgári törvényekkel, büntetésekkel, hanem erőszakot alkalmazva a lelkismereten, azt tanítva, hogy Isten ellen vétkeznek, ha nem így járnak el. Például József rabbi kijelentette, idézem, a mosdatlan kézzel való evés nagyobb bűn a házasságtörésnél is. Akiba rabbi pedig, kit fogolyként cellájában őriztek, amikor vizet küldtek neki, egyrészt kézmosásra, másrészt, hogy legyen mit innia, s a víz nagyobb része ügyetlenségből közben kiömlött, a megmaradt kevés vízzel inkább kezeit mosta meg, mintsem hogy ivásra hagyta volna, s azt mondta, inkább halljon meg, mintsem megszegje a vének rendelését. Sőt, ezen felül nem is ettek együtt olyannal, ki nem mosdott meg evés előtt. E fanatikus buzgóság egy ilyen jelentéktelen dologban nagyon furcsának tűnne, ha nem látnánk ma is hasonló példáit sok egyházzsarnok eljárásánál, kik nem csak maguk gyönyörködnek saját találmányaik gyakorlásában, hanem azokat dühösen másokra is erültetik. Továbbá figyeljük meg, milyen volt-e hagyomány áthágása, vagy mellőzése a tanítványok részéről. Úgy látszik, nem mosták meg kezeiket, mielőtt kenyeret ettek volna, és ez annál inkább felbőszítette a farizeusokat, mivel más dolgokban komolyaknak és lelkismereteseknek tudták őket. A szokás eléggé ártatlan volt, és tisztességes jelleggel bírt a mindennapi használatban. Olvasunk a tisztálkodásra kővedrekben elhelyezett vízről a menyegzőn, hol Krisztus jelen volt, János 2.6. De Krisztus azt borrá változtatta, s így véget vetett a használatának. S amikor ennek gyakorlását vallásos rítus és szertartás gyanánt rótták a lelkekre, és felette nagy súlyt helyeztek rá, a tanítványok, bár ismeretben gyengék voltak, mégis oly jó tanításban részesültek, hogy nem igazodtak ehhez, sem nem tartották meg ezt az emberi szabályt, még akkor sem, amikor az írástudók és farizeusok szeme rajtuk függött. Ők már megtanulták Pál apostol leckéjét, minden szabad nékem. Bizonyára szabad kezet mosni evés előtt. De én nem lettem senkinek sem a hatalma alá vetve. Különösen azoknak nem, kik azt mondják a lelkeknek, hajoljatok meg, hogy mi átmehessünk rajtatok. 1 Korintus 6.12. Továbbá figyeljük meg, mi volt az írástudók és farizeusok panasza ellenük. Krisztussal vitatkoztak a dolog felül, azt gondolva, hogy ő engedte meg ezt nekik, amint hogy kétség nélkül példájával ezt meg is tette. Miért hágják át a te tanítványaid az egyház kánonjait, és te miért engeded és nézed, hogy ez megtörténjen? Jó volt, hogy Krisztusnak vetették fele panaszt, mert maguk a tanítványok, bár tudták, hogyan kell eljárniuk ebben az esetben, talán mégsem lettek volna képesek megfelelő módon számot adni eljárásokat illetően. Látjuk az igében, hogy itt van Krisztus válasza a vádaskodásra, s látjuk, hogyan igazolja ő tanítványait abban, amit törvényszegésként hoztak fel ellenük. Jegyezzük meg, amíg mi erősen állunk abban a szabadságban, melyre Krisztus minket megszabadított, ő biztosan ki fog állni mellettünk. Kétféle módon felel meg neki Krisztus. Először visszavágás által. 3-6-ig teredő versekben. Ők szálkát kerestek a tanítványok szemében, de Krisztus rámutat, hogy az ő szemükben ott a gerenda. De nem pusztán feleselő visszavágás ez, melyen rájuk támad, mert egyáltalán nem szolgálhatna igazolásul részünkre feddőink hibáztatása. Hanem a hagyományukra oly kritikát mért ezzel, és ne feledjük, hogy vádaskodásukat e hagyomány tekintélyére építették, hogy nem csak megengedetté teszi a nem alkalmazkodást, hanem az azzal való szembeszállást kötelességé is teszi. Annak az emberi tekintélynek sohasem szabad alávessük magunkat, mely szembeszáll Isten tekintélyével. A vád általánosságban így szólt. Ti áthágjátok Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. A vének rendeléseinek nevezték ők ezt, hogy kihangsúlyozzák a gyakorlat régiességét, és azok tekintélyét, kik ezt rájuk szabták. Miként Róma egyháza is az atyákra és zsinatokra szokott előszeretettel hivatkozni. De Krisztus az ő rendeléseiknek nevezi. Jegyezzük meg, törvénytelen eljárás vádja alá kerülnek mindazok, akik az emberi hagyományokat pártolják és erősítik. Akár csak azok, akik először találták ki és léptették érvénybe azokat. Mikeás 6.16. Áthágjátok az Isten parancsolatát. Megjegyezhetjük, akik szerfeled buzgolkodnak saját találmányaikban, általában a leggondatlanabbul kezelik Isten parancsait. És ez egy jó ok, amiért Krisztus tanítványainak nem szabad engedniük az ilyen rendelésekkel szemben. Nehogy, noha először látszólag csak a keresztények szabadságát sértik meg, végül odajussanak, hogy Krisztus tekintélyével kerüljenek szembe. Noha a farizeusok ez étkezés előtti mosakodás rendeletével ténylegesen nem hágták át Istennek egyetlen parancsolatát sem, de mivel más esetekben megtették ezt, Krisztus igazolja tanítványainak e parancs iránti engedetlenségét. E vád bizonyítása konkrét példában az, hogy megszegik az ötödik parancsolatot. Lássuk, mi az Isten parancsa, ötödik vers, mi az előírás, s mi a törvény tekintélye, kötelező ereje. A kifejezett parancs ez, tiszteld atyádat és anyádat. Ezt az emberiség közös atyja kötötte ki ránk, s azzal, hogy tisztességgel illetjük azokat, akiket a gondviselés létezésünk eszközeivé tett, annak adunk tisztességet, aki létezésünk szerzője, s aki ezáltal számunkra az ő istenségének képmását helyezte bizonyos értelemben rájuk, szüleinkre. A gyerkeknek szüleik iránt való minden kötelessége benne foglaltatik a tiszteletben, mely forrása és fundamentuma minden más kötelességnek. Ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? Üdvözítőnk itt ez alatt azt érti, hogy a gyermekek kötelessége szüleik eltartása, szükségeikről való gondoskodás, az ő elgondozásuk, ha úgy hozza a helyzet, és hogy minden úton módon az ő jólétüket kell szolgálják. Az özvegyeket tiszteld, vagyis gondoskodj eltartásukról. 1 Timóteus 5.3. E törvény megerősítése az ötödik parancsolatban egy ígéret, hogy hosszú ideig élj. De üdvözítőnk elhagyja ezt, nehogy valaki arra következtessen belőle, hogy ez csupán csak egy dicséretes, áldást hozó dolog. Ám felmutatja más igehelyből, milyen büntetéssel jár e parancsolat megszegése. És ezzel jelzi, hogy a kötelesség megtartása rendkívülien is elkerülhetetlenül szükséges. Aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. E törvényt 2 Mózes 21.17-ben találjuk. A szülők átkozásának bűne itt az ő tisztelésük kötelességével van szembeállítva. Akik gonoszul beszélnek szüleikkel, vagy rosszat kívánnak nekik, kik csúfolják őket, vagy gyalázatos csúnya szavakkal illetik, megszegik ezt a parancsot. Ha egy testvérnek ráka szóval való illetése olyan nagy büntetéssel jár, milyen súlyos, ha valaki apját nevezi így? Abból, ahogyan üdvözítünk alkalmazza a törvényt, kitűnik, hogy a szülők iránti szolgálat vagy segítés megtagadása is benne foglaltatik az ő megátkozásukban. Ha a nyelvezet elég tisztességes is, és semmi sértő nincs benne, mégis, Mit használ az, ha cselekedetek nincsenek összhangban vele? Olyan ez, mint ama fiú beszéd, aki azt mondta apjának, én elmegyek, uram, de nem ment el. Máté 20:30. Továbbá lássuk, mi volt az ellentmondás, mit a vének rendelése hozzáfűzötte parancshoz. Nem egyenesen és közvetlenül mondtak ellene, hanem közvetetten. Törvényadóik olyan szabályokat állítottak fel nekik, melyek könnyen kiskaput biztosítottak e parancs kötelezettsége elől való kitérésre. Ezt látjuk 5-16-ig terjedő versekben. Hallottátok, mit mondott Isten? De ti így és így mondjátok. Jegyezzük meg, amit az emberek mondanak, legyenek bár nagy emberek, tanultak és tekintéllyel bírók is, le kell mérnünk azon, amit Isten mondott. Ha azzal ellentétesnek vagy összeegyeztethetetlennek találjuk, azt el kell vetnünk. Lásd, Cselekedetek 4:19. Istennek kell inkább engednünk, mint sem embereknek. És figyeljük meg először, mi volt az ő hagyománybeli rendelésük. Az, hogy egy ember földi vagyonát nem adhatja jobb célra annál, mintha a papoknak juttatja, és a templom szolgálatára szenteli. És hogyha valamit így odaszenteltek, nem csak törvényellenes dolog annak más célra fordítása, hanem ezáltal minden egyéb kötelezettség, még ha oly szent és igaz is, feleslegessé vált. És az illető ember ezek alól fel lett mentve. S egyrészt az ő szertartásosságukból és a templom iránti babonás vélekedésükből fakadt, s másrészt kapzsiságukból és pénzszeretetükből. Mert ami a templomba bejött, azt ők nyerészkedésre használták. Az előbbi a látszat szerint, az utóbbi pedig a valóságban képezte e hagyományi rendelkezés alapját. Figyeljük meg másodszor, miként engedélyezték ennek alkalmazását a gyermekek helyzetében. Amikor szükségben levő szüleik segítésüket kérték, arra hivatkoztak, hogy mindazt, amit a gondozásra megspóroltak és félretettek, a templom kincstárának szentelték. A templomnak szentelt ajándék az, amivel megsegíthetnélek, mondták. És ezért szüleik immár nem várhattak tőlük semmit, hanem azzal vigasztalták őket, hogy a lelki haszon, mely a templomnak szentelt dologból árad, a szülőkre fog szállni, és ennek áldott levegőjével élhetnek. Ez, úgy hitték ők, egy jó és törvényes érvelés volt. És sok haszontalan, szívtelen gyermek ki is használta és élt ezzel. Ők pedig igazolták őket a bűnben, és azt mondták, mentes leszel a bűntől. Mi így értelmezzük e mondást. Egyesek még tovább mennek, és így egészítik ki, jó lesz az ilyennek dolga, és hosszú ideig fog élni a földön, és úgy fog Isten rátekinteni, mint aki helyesen megtartotta az 5. parancsolatot. E vallás színlelés a szülőkről való gondoskodás megtagadását nem csak megengedetnek, hanem dicséretesnek tüntette fel. De ez emberi rendelés tartatatlansága és istentelensége nagyon is nyilvánvaló volt. Hisz a Szentírásban kijelentett vallás arra szolgált, hogy tökéletesítse, megerősítse, nem pedig, hogy lerontsa a természeti világosság vallását, melynek egyik alapvető törvénye e szüleink iránti tisztelet. S ha tudták volna, hogy mit jelent, irgalmasságot, igazságot akarok, és nem áldozatot, úgy nem alkalmazták volna a legjelentéktelenebb rendtartásokat a legszükségesebb erkölcsi kötelességek lerontására. Ezzel Isten parancsát érvénytelenné tették. Jegyezzük meg, bármi legyen is az, ami engedetlenséghez vezet, vagy azt pártfogolja, lényegében a parancsolatot gyengíti meg, s akik azt a jogot veszik maguknak, hogy Isten törvénye alól valakit felmentsenek, ezek Krisztus megítélése szerint megsemmisítik és megrontják azt a törvényt. A törvényt megrontani nagy gonoszság, de az embereket erre tanítani, ahogy ezek az írástudók és farizeusok tették, sokkal gonoszabb. Lásd Máté 5:19. Hisz mi más célra adatott a törvény, ha nem azért, hogy engedelmeskedjenek annak? A szabály számunkra mit sem ér, ha nem engedjük, hogy uraljon minket. Itt az ideje, hogy az Úr cselekedjék. Eljött az idő, hogy a nagy reformátor, a nagy tisztogató megjelenjen, mert megrontották a te törvényedet. Zsoltár 119-126. Nem csak a parancsolat ellen vétkeztek, hanem amennyiben rajtuk állt, vétkükkel eltörölték a parancsolatot. De hála Istennek, minden mesterkedésük és emberi rendeléseik, hagyományaik dacára a parancsolat erősen áll, érvényes és megdönthetetlen. Aztán látjuk, hogy Krisztus válaszának második részében feddőleg, elítélőleg felel meg nekik. És itt főképp a képmutatás vétke miatt feddi őket. Ti képmutatók, 7. vers. Megjegyezhetjük, egyedül annak az előjoga, hogy kimondja, kik a képmutatók, ki a szívek ismerője, és aki tudja, mi van az emberben. Az ember szeme a nyílt bűnöket észre tudja venni, de csak a Krisztus szeme képes feltedni a képmutatást. Lukács 16-15. És amint olyan bűn ez, mit csak az ő szeme fedezhet fel, úgy olyan vétek ez, melyet az ő lelke minden egyéb bűnnél jobban gyűlöl. Nos, Krisztus Ézsaiás 29-13-ból meríti dorgálását. Jól profétált felületek Ézsaiás proféta. Ézsaiás a saját kortársainak mondta ezeket az igéket, akikhez profétálni küldetett. Krisztus mégis e farizeusokra és írástudókra alkalmazza mondását. Megjegyezhetjük tehát, a bűnök és bűnösök felé irányzott feddések, Szentírásban találkozunk, azzal a céllal adattak, hogy elérjék és elítéljék a hasonló bűnös személyeket és gyakorlatokat minden korban, a világ végéig. Mert azok a kijelentések nem saját magyarázatból származtak. 2 Péter 1.20. Az utolsó idők bűnöseiről olvasunk jövendőléseket. 1 Timóteus 4.1, 2 Timóteus 3.1, 2 Péter 3.3. A mások felé kihirdetett fenyegetések rajánk vonatkoznak, ha mi ugyanolyan bűnökben vagyunk vétkesek. Ézsaiás nem csak róluk profétált, hanem minden egyéb képmutatóról is, akik ellen igéje még mindig áll és érvényben van. Az írás proféciái minden nap beteljesülőben vannak. Ez a profécia pontosan megrajzolja egy képmutató nemzet vonásait. Ézsaiás 9.17, Ézsaiás 10.6. Itt van a képmutatók leírása, két vonatkozásban. Először látjuk, milyen saját teljesítményeik voltak a vallásos istentiszteletben. 8. vers. Amikor Istenhez közeledtek szájukkal és ajkukkal tisztelték, de szívük távol volt tőle. Jól figyeljük meg, hogy egy képmutató először is milyen messze elmegy a vallásban, közeledik Istenhez. Külső vallás titelében egy Isten imádó. A farizeus felment a templomba imádkozni. Nem ért oly távol, mint azok, akik Isten nélkül élnek a világban, hanem nagy hírnévnek örvendett az Isten közelében élők között. A farizeusok tisztelték őt, vagyis felvették magukra Isten tiszteletét, és társultak azokhoz, akik ezt gyakorolták. Némi tiszteletet Isten még a képmutatók szolgálata révén is kap, ahogy ők hozzájárulnak a kegyesség látszatának és formájának fenntartásához e világban. Isten dicsőséget vesz magának tőlük, még ha az ő szándékuk szív szerint nem erre irányul is. Amikor Isten ellenségei alávetik magukat neki, de csak tettetésből, amikor hazudnak neki, így olvassuk szó szerint Zsoltár 63.3-ban, ez mégis Isten dicsőségére szolgál, ezáltal nevet szerez magának. És figyeljük meg másodszor, miben nyugszik és mi az, amit gyakorol. Csak a szájával és ajkával tiszteli Istent. Csak a fogak fehérjének a kegyessége ez. Külsőleg nagy szeretetet mutat, és ez minden, amit tesz. De szívében nincs igaz szeretet. Hallatják szavukat, Ézsaiás 58.4, emlegetik az Úr nevét, Ézsaiás 48.1. Képmutatók mindazok, akik csak ajkukkal fáradoznak a vallásban s az istentiszteletben. Szóban és nyelvben a legrosszabb képmutatók épp oly jól nyilatkozhatnak, mint a legjobb szentek. s Jákob hangjához mért becsületességgel szólhatnak. Harmadszor figyeljük meg, mi volt az, amiben hiányosságuk rejlett. A leglényegesebb dolog hiányzott kegyességükből. Szívük távol van tőlem. Megrögzötten elidegenedett és megkeményedett Istennel szemben. Efézus 4.18. Folyton tévelyeg, s valami máson csüng. Nincs szívükben komoly gondolkozás Isten felől, iránta való kegyes érzelem, igazi törődés lelkükkel és az örökkévalósággal. Nincs bennük Isten igaz szolgálatához megfelelő hozzáállás. Isten közel van az ő szájukhoz, de távol van az ő szívüktől. Jeremiás 12.2. Ezékiel 33.31. A képmutató egyet mond, de más tesz. Isten a szívben néz, és a szívet kéri, Prédikátor 23.26. Ha a szív távol van tőle, úgy nem értelmes a neki adott tisztelet, és ennél fogva nem is kedves. Ezért a bolondok áldozatának neveztetik, Prédikátor 5.1. A képmutatók jellemzése második vonatkozásban abban látható, milyen előírásaik voltak mások felé. És ebben látjuk képmutatásoknak egy másik példáját, hogy az emberek parancsolatait, mint isteni tanítást tárták az emberek elé. Annak idején a zsidók, akárcsak ma a pápisták, épp oly tisztelettel áldoztak a szájbeli hagyomány iránt, mint Isten igéjével szemben. Egyforma kegyes érzelmekkel és tisztelettel fogadva azokat, amint a tridenti zsinat megjegyzi. Az emberi parancsolatok helyesen érinthetik az emberek dolgait, de Isten a maga dolgát az ő saját szabályai szerint akarja végezni, s nem fogad el más tiszteletet, csak amit ő maga állapított meg. Csak az jöhet hozzá, ami tőle származik. Ez volt tehát a képmutatók jellemzése. Most nézzük meg a képmutatók ítéletét. Röviden van kifejezve. Hiába tisztelnek engem. Isten tiszteletük nem éri el azt a célt, amire rendeltetett. Istennek nem tetszik, és önmaguknak sem használ. Ha nem lélekben történik, úgy nincs igazságban sem, és ezért mind haszontalan. Az az ember, mely csak Isten tisztelőnek látszik, de nem az, annak az Isten tisztelete hiába való. Jakab 1.26. S ha a mi vallásunk hiába való kegyesség és hiába való Isten tisztelet, úgy milyen nagy hiába valóság ez? Mi szomorú dolog az áldott imádságok és prédikációk korában élni, a nyugalom napokat és sákramentumokat élvezni, de mindezt hiába tenni, mindezekben csak a levegőt vagdosni. És így van, ha a szív nincs Istennek szentelve mindezekben. Az ajkak fáradozása elveszett munka. Ézsaiás 1.11. A képmutatók szelet vetnek és vihart aratnak. Hiába valóságokban bíznak, és hiába valóság lesz jutalmuk. Eképpen Krisztus igazoltat tanítványait a vének rendeléseivel szembeni engedetlenségükben, s az írástudók és a farizeusok pedig ezt nyerték az ő rágalmazásaikkal. Nem olvassuk, hogy valamit még válaszoltak volna erre. Ha nem is győzettek meg, de elhallgattattak, és nem tudtak ellenállni annak az erőnek, amellyel Krisztus beszélt.